Ez itt a Játékidő Podcast, a Régió Játék és a Mesélj Anyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról adásra vendégeimmel. Én Andrész Timi vagyok, az évamagazin.hu szerzője, szerkesztője, a Mesélj Anyukám podcast műsorvezetője, és kétgyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Az ajándékozás, mint szokás, valószínűleg az emberiséggel egyidős. Volt idő, mikor a tisztelet kifejezésének eszköze volt, az ajándékok által akár előrébb is léphettünk a társadalmi ranglétrán. Mára az ajándékozás a szeretet, a barátság, a hála, a köszönet és a nagyra becsülés kifejező eszköze lett. De mégis mi az ajándékozás pszichológiája? Hogyan alakul ki szeretett nyelvként az ajándékozás? Erről beszélgetünk ma Kovács Orsolya pszichológussal, a B-Balance szakmai vezetőjével. A mai adáshoz nem készül videó felvétel, egy online podcast szobában, az online térben találkozunk. Ebben az adásban nem fogunk játékokat bemutatni, ismét egy kicsit pszichológiai vizekre evezünk. A hallgatók Kovács Orsolya pszichológussal találkozhattak már itt a Mesélj Anyukám csatornáján, ugyanis többször vendégünk volt. Egy korábbi évadban beszélgettünk már arról, hogy hogyan segíthetjük a gyerekeknek az önbizalmának kiépülését. Aztán a Játékidő első évadában, múlt év őszén járt itt, és akkor az irigységről beszélgettünk, hogy miért irigyek a gyerekek. A testvérféltékenység is egy kicsit szóba került, és legutoljára februárban jártál itt, Orsi, akkor a Mesélj Anyukám csatornán az anyai szégyenérzet volt a téma. Az egyik olyan adás volt, amivel kapcsolatban a legtöbb visszajelzést kaptunk. Én azt gondolom, hogy a mai adás is nagyon-nagyon érdekes lesz, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen a meghívást, meg szeretettel köszöntök minden hallgatót. Nagy örömmel mondtam rá megint igent, mert azt gondolom, hogy hiánypótlóak ezek a felvételek, ugyanis sok olyan témát lehet bennük körbejárni, amiről hallgatni szoktunk, vagy pedig nem megyünk benne ennyire mélyre. Úgyhogy ez egy pszichológusnak szerintem mindig különös érdem, amikor kicsit mélyebbre is lehet menni, mint ami elmondható mondjuk egy 5 percben.
Néhány nap a karácsony előtt járunk, és azt hiszem, nincsen olyan ember, akinek jelenleg ne az ajándékok, az ajándékozás körül forogna a gondolata. Talán van, akinek nagy fejtörést is okoz ilyenkor az utolsó pillanatban, hogy mi az, amit a karácsony fa alá tehetne. Mit gondolsz, Orsi, mondhatunk olyat, hogy talán az embereket két csoportra oszthatjuk. Vannak, akik nagyon-nagyon szeretik az ajándékozást, és vannak, akiknek borsózik a háta tőle.
Igen, én azt gondolom, hogyha mélyen magunkban nézünk, akkor lehet, hogy el tudunk billenni egyik vagy másik irányba, van, akinél meg egészen konkrétan látszik is. És hogyha ebben még egy réteggel mögé megyünk, akkor rögtön azt is tudnám mondani, hogyha ez minél arányosabb, annál jobban állunk talán már a kölcsönösség terén, tehát hogy mennyire tudunk befogadni nekünk érkező szeretetet, és mennyire tanultuk meg, hogy hogyan, vagy mennyire érzünk rá, mert ugye ez nem csak tanult lehet, hanem már beleszületett is arra, hogy milyen jó érzés másnak örömet okozni. És hát nagyon szép tud lenni, ha ez valahogy kiegyenlítődik, mert hogy mi is energiával működünk, és ugye sok önfeláldozó típusú ember tapasztalja meg egy idő után, hogyha folyamatosan ő ad, akkor meg tud billenni ez az egyensúly, és lehet, hogy rossz érzések formájában ölt testet, míg hogyha ő is tud kapni, ha nem is feltétlenül csak az ajándékok útján, de valamiféle módon, akkor az egyensúly sokkal tovább fenntartható.
És hát az ajándékozás azért az nem a karácsonyfa alatt kezdődik, amikor átadjuk a csomagot, hanem az ajándékozásnak azért van egy ilyen hosszú lélektani folyamata, nem? Amíg kitaláljuk, amíg gondolunk a másikra, vagy megfigyeljük hónapokig, hogy vajon minek örülne, amíg kutatjuk az ajándékot, amíg erőfeszítést teszünk, hogy elmenjünk és beszerezzük, amíg becsomagoljuk, gondosan becsomagoljuk, és aztán ahogy átnyújtjuk, szóval az ajándékozás az tényleg egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, és én arra gondolok, hogy lehet, hogy valakinek ez a hosszú folyamat az, ami megnehezíti ilyenkor egy kicsit az életét?
Lehet megterhelő ajándékozni, már csak azért is, mert hogy legalábbis lélektanilag értem most ezt elsősorban, mert hogy eredmény, hogy örömöt szerzek ezzel a másik félnek, az csak a legvégén derül ugye ki, és mindez a befektetett munka, meg energia, ez akkor térül meg, ha ugye látom a másik arcán az örömöt, és azt hiszem, hogy ez a korra ráadásul egyre nehezebb, mert még egy gyereken nagyon könnyen látni, hogy tényleg örül, nem örül, eltaláltam, nem találtam el, a felnőtt világban ezt már az is bonyolítja, hogy vajon mennyire mutatja ki valaki ezeket az érzéseit, mert ugye ezt azért a évek során, hogy szépen megtanítják, vagy benne nevelik a gyermekekbe, hogy mit illik, meg mit nem illik, ami hát bizonyos szempontból abszolút érthető is, hiszen az emberi kapcsolatok minőségének fenntartása miatt azért nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, vagy mennyire keretezzük szépen az őszinte érzéseinket. És hogy ez a folyamat milyen jó esetben hosszú, tehát nagyon tetszett, hogy ezt így végig mondtad, mert én azt gondolom, hogy akkor tudjuk valahogy a stresszt is, vagy az ehhez kapcsolódó feszültséget oldani, hogyha nem úgy gondolkodunk róla, mint egy ilyen kötelező feladat, amit le kell tudni, és ami egy teljesítményt mutat be rólam, vagy velem kapcsolatban, mert hogyha ide pakolódik, akkor még nehezebb lesz ezt végigvinni, végigcsinálni. És itt szokott sok ember abba a hibába esni, hogy inkább sokat vesz, hogy valami biztos betaláljon, és közben ugye az is olyan sok energia, hogy sokat beszerez, hogy lehet, hogy pont a lényeg veszik el, ez a folyamat, amit mondtál, ahol én próbálok ráhangolódni a másikra, ahol én belépek a másik fél belső világába, és megpróbálom megérteni, hogy neki mire lenne szüksége, esetleg még jobban figyelek rá, ugye mindenkinek vannak félmondatai az egész év során, vagy jelzései, hogy minek örülne, vagy mi jönne most neki jól, hogy ezeket én akkor tudatosítom-e, és dolgozok-e vele, hogy ez neki tényleg jó, az még ráadásul benne van az én önazonosságom, mert szeretünk olyan ajándékot venni, amivel egyetértünk, tehát lehet, hogy az én szerettem a lövöldözős online játékra vágyik, de ha én magam például ezzel nem tudok azonosulni, akkor lehet, hogy nem ez a legjobb választás. Tehát, hogy annyiféle szempont van, amit az ember ilyenkor mérlegel, hogy ebbe tényleg energiákat kell rakni.
Na igen, ebben teljesen igazad van. És hát vannak azok az emberek is, akiknek pedig nem könnyű ajándékot venni. Most egy vallomás fog következni. Az én férjem mindig azt mondja, hogy számára nekem nagyon nehéz ajándékot adni, mert hogyha át kell menni a város túloldalára, meg kell mászni a hegyet visszafelé, egy hajóval kell átkelnie a Dunán, egy másik boltban kell a csomagolóanyagot beszereznie, egy harmadikban pedig a masnitra és úgy csomagolja, hogy ne látszódjon a cellux, tényleg gondosan egy szép csomagolásban kapom az ajándékot, akkor egészen más a mosoly az arcomon, mint akkor, hogyha egy webshopról megrendeli az ajándékot, ami már kb. Be van csomagolva. Nem tudom egyébként, hogy ez tényleg így van-e, de mindig ezzel viccelődik.
És ebben a példában két fontos dolog is benne van, hogy egy ajándék igazából kettős szimbólum. Mert szimbólum maga a dolog, amit átadunk, mégpedig van egy konkrét szimbolikus jelentősége. Tehát ha mondjuk én egy virágot adok a másiknak, annak más a jelentése, mintha egy könyvet adok, hogy mikor fog azzal a dologgal foglalkozni, hogy az a szépségéhez kapcsolódik, a szórakoztatásához kapcsolódik, tehát hogy valamihez kapcsolódni fog az a tárgy. Egyrészt ennek is van már egy szimbolikája, egy üzenete, amit elmond valamit arról, hogy nekem mit jelent a másik. És ugye van egy másik szimbóluma is, mégpedig az, hogy én mennyi energiát és erőfeszítést tettem bele abba a tárgyba. Tehát sokan például kifejezetten a házi készítésű ajándékokat preferálják, mert tudják, hogy akkor a másik abban az időben, amíg azt elkészítette, létrehozta, és rájuk gondolt. és ennek a kifejeződése jelenik meg az ajándékban, vagy az, hogy tényleg mennyit ment el érte, ugye az is, is az idő, energia, rám gondolás vonzata. És hát ugye sokan ismerjük azokat is, akik meg azt mondják, hogy jaj, hát ezt nem kellett volna, jaj, minek csináltál belőle ekkora gondot, ugye, hogyha ott például nehéz befogadni azt, hogy értem, megtették mindezt. Ugye ez lehet ugyanolyan nehéz, mint a másik típus, aki meg kicsit rosszalóan néz, hogyha nem ennyi energiát raktak bele az ajándékába, és akkor ott meg összerezzen az ajándékozó, hogy ja Istenem, meg tudok-e felelni ennek az elvárásnak. És ez mind valahogy ide köthető ehhez a rítushoz, hogy egyáltalán hogyan ajándékozok, mi annak a formája, a szokása, hogy történik az, aztán meg ott a konkrét ünnep keretei között.
Hú, én nagyon-nagyon sokáig kézzel készített ajándékokkal leptem meg a szeretteimet. Nem csak gyerekkoromban, hanem így a 20-as éveim elején is, 20-22-23 éves koromig talán. Aztán elkezdtem egyetemre járni, utána jöttek a gyerekek, és hát nem volt semmi ilyesmire időm. És idén megint visszatértem. Nem mindenki kap kézzel készített ajándékot, mert időszűkében sajnos nem mindenkinek tudtam készíteni, de nagyon-nagyon sokan. A kislányom, ahogy elkezdett iskolába járni szeptembertől, egy Waldorf intézményben járunk. Többes számba mondom, mert kicsit úgy érzem, hogy mi szülőként is oda járunk. Megismerkedtem a gyapjúval ott, és elkezdtem megtanulni a nemezelés fortéjait, vizes és tűnemezelésről van szó, és most ezzel a technikával készült ajándékokat kapnak sokan. De képzeld el, hogy amikor átértem a vásárolt ajándékokra, akkor azt éreztem, hogy nem ér annyit az az ajándék. Hiába volt értékes, hiába volt egy olyan dolog, amire tudom, hogy vágyott bármelyik barátom vagy családtagom. Hiányzott belőle az az időfaktor, amit a kézzel készített ajándékokba bele tudtam rakni. A vásároltba pedig nem. És akkor ezért azt éreztem, hogy tényleg nem vagyok benne az ajándékba, hogy az én energiám nincsen benne, és ezért nem annyira értékes.
Annyi, de annyi tárgyal veszük egyébként körül magunkat, annyira sok a tárgyi világban a különféle eszközöknek a száma, hogy szerintem sokan tudják, hogy jobbról-balra alig férnek el a lakásban a sok történettől, ami felgyűlik, felhalmozódik, meg hát szerintem arról is sokat beszélgettetek már itt korábbi adásokban, hogy látni, hogy a gyerekek is, hogy elvesznek a tömérdek ajándék közepette, és végül nem játszanak semmivel, mert hogy azzal a rengeteg holmival nem tudnak igazából mit kezdeni. Ugye ehhez mérten az, hogyha tudok ebben valami aranyegyensúlyt találni, ami mindenkinek nyilván a saját egyensúlya kell, hogy legyen, hogy mennyi az, amit készítek, mi az, amit megveszek, hogy fogom én azt átadni, hogy inkább arra teszem a hangsúlyt, hogy gondosan becsomagoljam, vagy nekem az az értékem, hogy inkább ne is használjak csomagoló papírt, mert azt az üzenetet szeretném átadni, hogy környezetbarátak legyünk. Szóval ami miatt szerintem még ez egy ilyen elgondolkodni való kihívás, hogy egyáltalán milyen értékrendet szeretnék közvetíteni az ajándékokkal, és hogy ezzel összhangba tudjam hozni aztán a cselekedeteimet. Tehát ha én azt akarom közvetíteni, hogy a csomagolásnak az én esetemben az a jelentősége, hogy odafigyelek, akkor ez lesz hiteles. Ha azért nem csomagolok, mert nem szeretnék hozzá felhasználni extra papírmennyiséget, akkor ezzel leszek hiteles. És hogy szerintem sokszor a kavart az okozza, hogy ömlik ránk a rengeteg információ, hogy mikor vagyok én jó szülő, jó anya, jó társ, és nem tudok szelektálni, és elképesztő nehéz magamnak egy ilyen prioritási listát felírni a saját értékrendemről. Én egyébként ezt javaslom még itt megtenni, akár már a következő karácsonyokra vonatkozólag, hogy nekem mi az, ami számít ebben, mit szeretnék átnyújtani, mert hogy itt nem csak az ajándékot nyújtom át ezzel a családnak, vagy a gyerekeknek, hanem egyfajta értékrendet is képviselek, És hogy milyen szép is, hogyha mondjuk nem azt képviselem, hogy minél drágább anyagi értelemben egy ajándék, például annál jobban szeretlek, vagy annál értékesebb vagy, mert hogy ez nincs így. Tehát valójában nem a... Egy biztos, hogy nem az ajándéknak az anyagi értéke fogja meghatározni, hogy én nekem mennyire fontos a másik. Sőt, ugye sokszor látni az ilyen megúszós megoldásokat, amik egyébként szerintem sokszor nem rossz indulatból jönnek, hanem pont ebből a stresszből, hogy én szeretnék valami értékeset venni, és akkor megveszek egy előre legyártott csilli-villi drága holmit a páromnak, mert akkor biztos jó lesz, legalább drága volt, és akkor jön a csalódottság a másik oldalon, hogy de hát én nem vágytam volna egy ilyen dologra, sőt, kellemetlen nekem ezt használni, mert nem olyan formában készült, mint ami nekem fontos lett volna. Úgyhogy azért is jó, ha akár ha beszélgetünk ezekről a dolgokról, mert már nem tudok annyira mellélőni, hiszen elkezdtem közben megismerni azt, hogy a másik hogy gondolkodik erről.
Ahogy most hallgattalak, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy akkor lehet, hogy az ajándékozáshoz, mármint az adok részéhez, mert lehet, hogy a kapok részéhez is, azt majd mindjárt megválaszolod, hogy az önismeret mennyire fontos. Én erre még nem is gondoltam, hogy az ajándékozáshoz is mennyire sok önismeretre van szükség.
Hát ezt csak aláhúzni tudom, tehát... Az önismeretre olyan szempontból is, hogy én hogy vagyok az ajándékozásra. Most ez az adás is azért szuper többek között, mert hogy talán aki hallgatja át is gondolja, hogy ha neki ez okoz feszültséget, miért, és hogy lehet azzal dolgozni, ha pedig örömet okoz, akkor esetleg hogyan tudja még ezt az örömöt még mélyebben átélni azáltal, hogy látja, hogy valójában ezzel milyen sokat is adunk a másiknak, mert hogy ilyen értelemben ez nem csak tárgy, hanem a legősibb szükségleteinkről is szólhat, ha csak így gyorsan megemlítek párat. Tehát az elismerés, elismernek engem az ajándékkal. A szeretet, ez talán evidensebb. A melegség, hogy gondolnak rám. De a törődés is, mint ősi szükséglet, akkor, hogyha én tényleg olyan dolgot veszek, amivel kimutatom, amivel eltalálom, hogy a másikhoz mi passzol, akkor ezt is töltöm. Tehát ezeket a nagyon elemi alapszükségleteit tudjuk egy gyermeknek, de egy felnőttnek is, aki esetleg gyerekkorában ebben sérüléseket vagy hiányokat szenvedett, tölteni. Viszont tudok sebeket is okozni, akkor, hogyha ezekről nem akarok tudomást venni. Tehát ha én például tudom, hogy az én társamnak az, hogy mondjuk azon a napon kapja meg azt az ajándékot, ami neki jelentése van, egy évforduló, egy szülinap, vagy a karácsonynak a 24-i napja, de én elcsúszok, és csak 27-ére jön meg, amit rendelhetem, vagy készülök el az ajándékkal, az neki rosszul fog esni, és akkor lehet, hogy nekem ezt érdemes korábbra beterveznem, hogy arra odaérjek. Nyilván, hogyha mondjuk irreális elvárásokat fogalmaznak már meg azzal kapcsolatban, hogy milyen ajándékot készítsek, ezt is az önismeretem és az önbizalmam, önbecsülésem fog segíteni, hogy felismerjem, hogy fú, hát bizony itt már valami olyasmit várnak tőlem, ami nem az ajándékról szól, hanem valamit kompenzál. És hogy ott valójában akkor nem is az a tárgy, nem azt jelenti, amit jelent, hanem valami egészen más. Na most, ha én nem ismerem elég jól magamat, akkor azért ezekbe a kis csapdákba bele tudok lépegetni, és nem értem, hogy miért nem örül a másik az ajándéknak, pedig azt gondoltam, hogy szeretni fogja. De hát azért nem örül neki, mert ez nem az ajándékról szól. Úgyhogy ezekben a reakciókban, amiket megkapunk, nagyon sok minden más is el lehet rejtve.
Ó, igen, igen. Az előző játékidő adásban Molnár Ferenc Karamell énekesnek a felesége, Molnár Szilágyi Szilvi volt a vendégem, és egy körvonaljátékkal játszottunk. Ez egy kártyajáték, kérdéseket tartalmaz, amire őszintén kell válaszolni. És az egyik ilyen kártyának a kérdése az volt, hogy mi volt életed legrosszabb ajándéka, amit kaptál. És nem szeretnék minden poént lelőni, hogyha nem hallottátok még, kedves hallgatók, azt az adást, akkor szeretettel ajánlom, mert nagyon szuper értékes epizód lett. De volt egy olyan történet, hogy valaki a 30. születésnapjára egy 50 literes kukát kapott. És hogy azért 30. születésnapra kerek évszámra valami értékesebb, nagyobb ajándékra vágyott volna az illető, de hogy vajon mi volt a megajándékozóban, amikor megvásárolta ezt a meglepetést, és hát ahogy most ezt itt végigvezetted, igazából nagyon sok minden lehetett benne. Valószínű valamilyen praktikumra törekvő személyiség volt. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy így hallgattalak, a szeretet szóról, amit említettél, mint legősibb szükségletünk, hogy az ajándékozás az az egyik szeretett nyelv az öt közül. Ugye ezen kívül még van az elismerő szavak, a minőségi idő, a szívességek, a testi érintés, és az a kérdés jutott eszembe, hogy hogyan alakul ki ez a szeretett nyelv. Amikor megszületünk, akkor a személyiségünkbe bele van égve egy szeretett nyelv, meghatározza a személyiségünk, hogy mi lesz a szeretett nyelvünk, vagy pedig ezt hozzuk gyerekkorunkból, hogy mit tapasztalunk, mit kapunk a szüleinktől, mit hozunk a puttonyunkban, és hogy ez változik egyébként a korral, ahogy idősödünk, változik a szeretett nyelvünk.
Az egyik, ami ebben meghatározó, az alapszemélyiségünk, ugye genetikai húzalozottságunk, tehát eltérünk abban már a kezdetektől, hogy mi az, ami nekünk jól esik, és hogyan esik jól, és milyen mértékben. Ezt nagyban befolyásolja az is, és formálja, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk a kezdeti életévekben, de ez az egész életünk során formálódik, úgyhogy igen, csak nagy átalakulások lehetnek benne. Tehát akinek már mondjuk picit nagyobbacska gyereke van, az például látja, hogy van az az időszak, mint főleg az óvodáskor, meg az iskoláskor eleje, amikor a gyerekek nagyon szeretnek ajándékot kapni, és sokat, minden nap levennének valamit a polcról a boltban legszívesebben, és maga az újdonság öröme, az nagyon be tudja őket mozgatni, és aztán idővel, korral ezt sokan teljesen elhagyják, és nem lesz akkora jelentősége számukra a tárgyaknak. Ezért sem mindegy, hogy ilyenkor a szülő hogy reagálja le, tehát, hogy például nem minősítse a gyereket irigynek, vagy telhetetlennek, hogyha az a gyerkőc akar venni, mert ez abban a korban egy teljesen természetes dolog, hogy úgy ismerem meg a világot, hogy be akarom kebelezni, azt akarom, hogy minden az enyém legyen, és valójában ez egy ismerkedésről szól a világgal, és hogyha kíváncsi a gyerekem minden tárgyra, meg minden tárgyhoz való viszonyára, az egyébként egy jó dolog. Tehát ezt úgy keretezni, hogy telhetetlen vagy, az kicsit olyan, mintha azt mondanám, hogy ne légy kíváncsi a világra. És hát miért ne lehetne kíváncsi, csak elmagyarázhatom neki, hogy ez tök jó, de ennek most itt van a helye a boltban. És hogy ezt majd, nem tudom, visszajöhetünk, és megnézhetjük még itt a boltban, de ennek mondjuk itt van a helye, és otthon megvárják ugye a játékait, hogy játsz velük, és egyebek. Szóval, hogy nem mindegy, hogy hogyan reagálunk például erre a szükségletére a gyereknek, amit látunk megjelenni. Ugye azért szoktak a szülők általában inkább dühösek lenni, vagy frusztráltak, mert az van bennük, hogy ha én szeretem a gyerekem, akkor minél több mindent megveszek neki, viszont mi van akkor, ha nem tudom megtenni, hiszen elképesztő drágák a játékok, és valójában magukra haragszanak, hogy miért nem lettem én sikeresebb ember az életemben, hogy bármit megvehessek ennek a gyereknek, és akkor ez a frusztráció kicsattan kijön egy ilyen átlagos helyzetben, mint hogy a gyerek a boltban le akar venni valamit a polcról, és ez megállítja, hogy egy ilyen helyzetet is inkább egy kapcsolódási élményként, vagy tapasztalatként, vagy tanításként, vagy példamutatásként élhessünk meg, hanem átmegy egy ilyen büntetős, frusztrálós helyzetbe, és ilyen módon formálja tovább mondjuk azt a gyerekben, hogy mondjuk kialakul egy olyan hiány, hogy én semmit nem kaphattam meg, de valójában ez nem a tárgyra vonatkozik, és hogyha lesz egy olyan felnőttem, aki állandóan vásárlással akarja betölteni az érzelmi hiányállapotait vagy szükségleteit, ezt meg kell értenem, hogy nem a valójában nem arról a Barbie babáról szólt, hanem arról a szeretetről, vagy figyelemről, vagy odafigyelésről, amit nem kapott meg, csak így tudja esetleg megfogalmazni, így megy át egy ilyen kompenzáló viselkedésbe, és ugye ezért is jön a kiábrándulás, hogy vehetek meg magamnak bármit, vagy a felnőtt társam vásárolhat nekem drága holmikat, mert ezzel sem lehet azt a szeretetet pótolni, ami meg mondjuk nem volt jelen a családban.
És akkor ezek a gyerekek felnővén válnak olyan szülővé, akik pedig mindent megvesznek a gyereknek, és mindent szeretnének megadni nekik egész életükben, mert hogy így kompenzálnak, hogy esetleg ők gyerekként nem tudtak megkapni annyit, vagy csak minimálisat, amennyit a család megengedhetett magának.
Pontosan erre hoznék is egy példát. Én gyerekotthonokban nevelkedő gyerekekkel foglalkozom sokat, és náluk például az figyelhető meg, hogy a kapcsolódás elé kerülnek a tárgyi javak, mivel soha semmi magántulajdonuk nem lehetett, vagy azt is elvették tőle, vagy hát sok olyan gyerkőc van, aki élete első 10 évében soha nem kapott még karácsonyi ajándékot a saját szüleitől. És azt gondolja, hogy akkor ha azok a gyerekek, akik kaptak, ők jobban voltak szeretve, és ezért az első fizetéseiket arra költik, hogy tárgyakat vegyenek maguknak, a zseppénzeket, és hogy minél drágább tárgyam lesz, minél márkásabb tárgyam lesz, az akkor az én értékemet fogja jelezni, holott erről szó sincs, és látni, hogy aztán a saját gyerekeit elárassza esetleg kacatokkal, mert így próbálja meg a saját nyelvére lefordítani azt a hiányt, ami benne volt. És visszatérjek még a korábbi kérdésedre, a kialakulására a szeretett nyelveknek. Ugye most beszéltünk az ajándékozásról, de például itt vannak az érintések. Ebben is, ezen érthető meg talán egyik legjobban, hogy ez hogyan működik. Ugyanis már kezdetektől a gyerekek eltérnek abban, hogy mennyire szeretik, hogy ők meg legyenek érintve. A melegségre és a bújásra ezek nagyon ősi ösztönök, nagyon vágyik sok mindenki, tehát ez elemi szükségletünk. De az, hogy például a puszikra, vagy intenzív érintésekre hogyan van szüksége valakinek, az elképesztő módon eltér. Az is, hogy mikor nyitott rá egy gyerkőc. Van olyan, aki nagyon bújós, nagyon szereti, ha puszilgatják. Míg vannak olyan gyerkőcök, akik ezt egyáltalán nem szeretik, és erőltetésnek élik meg, hogyha rendszeresen meg akarják őket puszilni. Az én kisfiam is nagyon aranyos volt, ő a puszilgatást valahogy soha nem szerette, és mert 3 évesen mondta, hogy anya, puszi moratóriumot rendelek el, és csak a szülinapomon és a szülinapodon adhatsz puszit. És olyan szépen megfogalmazta, és azóta is együtt szoktunk rajta vele nevetni, hogy hát oké, hát ha neki ez így van rendben, akkor így van rendben. Miközben például ő a bújást, ölelést nagyon igényli, meg szereti. De van olyan, aki kevésbé, van, aki egyszerűen kapásból ilyen, de olyan is van, akinél ez azért alakult ki, mert olyan szinten mondjuk a szülője nem volt öleléspárti, neki volt diszkomfortos az ölelés, és amiatt, hogy nem volt ez számára természetes érzés, nem szokott hozzá, ezért szokatlan neki az érintés, nem tudja hova tenni, nem ismeri a jelentését. Ugye a tükrözés, ez egy nagyon fontos pszichológiai jelenség, hogy én szülőként a gyermek reakcióit valamilyen módon visszatükrözöm, és ezzel adok neki jelentést az életében. Hogyha a simogatást, az ölelést én úgy tükröztem vissza, hogy az nekem nem annyira jó, nem annyira komfortos, akkor ezt a gyerek érezni fogja, visszább fog belőle venni, kevesebbet fog belőle kérni, és lehet, hogy ez a későbbi emberi kapcsolataiban is megjelenik nála, mint nehézség, hogy nem meri kérni, nem meri mondani, nem meri jelezni, főleg ugye mondjuk egy párkapcsolatban a későbbiekben, hogy azért is jó, hogyha erről reflektáltan tudunk beszélni, akár a gyerekünkkel, ahogy nő fel folyamatosan, mert akkor tudni fog fogja, hogy teljesen rendben van, hogy ő többet bújna, több ölelést kérne, és lehet, hogy a nagymama, a másik szülő, a tesó, meg olyan, akinek ez természetesen jön, és meg tudja adni.
Az interneten találtam egy ilyen ötszeretett nyelvtesztet, és mielőtt elindítottam a felvételt, vagy mielőtt itt találkoztunk az online térben, én megcsináltam, és az én szeretett nyelvem a minőségi idő, de ilyen százalékosan hozta ki, szóval nem azt mondta, hogy 100%-ra minőségi idő a szeretett nyelvem, hanem az öt szeretett nyelvet felosztotta, hogy 37%-ban minőségi idő, 27%-ban elismerő szavak, 20%-ban ajándék, stb. Szerinted ezek a tesztek mennyire megbízhatóak?
Én szeretem ezeket a teszteket használni, szoktam is javasolni szülő-gyerek párosoknak, meg pártanácsadásra járó klienseknek is, hogy ez egy jó beszélgetés alap, meg téma. Egyrészt magunkról is kirajzol egy képet, és ezt tudjuk árnyalni, ha beszélgetünk az eredményekről. Másrészt én azt is szoktam kérni, hogy próbálják meg kitalálni, hogy a másiknak mi az, rakják ők is nagyjából sorrendben, hogy mik a meghatározóbbak számukra, és akkor össze lehet vetni, hogy jól gondoltam el, és ez is lehet egy jó beszélgetés alap, hogy vajon jól látom ezt, vagy esetleg észre sem vettem, hogy a másiknak mennyi mindent jelent, hogy én szívességeket teszek, csak nem tűnt eddig fel. Már csak azért is jó erről beszélni, mert akkor látjuk, hogy mennyiféle módon lehet kifejezni a szeretetet, meg én ahhoz is visszacsatolnék, hogy én milyen gondolom, hogy a szeretet az tényleg valójában egy viselkedés, hogy mennyire tudja magát a másik szeretve érezni, tehát talán nem is rólam szól, hanem a másikról, és ehhez szükséges, hogy ismerjem, hogy ő hozzá hogyan lehet eljutni, bejutni, hogy ő hozzá tényleg az vezete, hogy nyilván mindenkinek, minden kapcsolatban, meg mély kapcsolatban a minőségi időre például szükség van. És ennek van is azt gondolom egy olyan minimuma, ami nyilván attól a két féltől függ, amit hogyha nem érünk el, akkor az a kapcsolat nem tud épülni, fejlődni, mélyülni, hanem elapad, megakad, stagnál, elromlik, szóval ez például egy olyan tétele a szeretett nyelvek közül, amit nem lehet megspórolni. De lehet, hogy valakinél annyira erős ez, hogy igazából az összes többi szívességek, az elismerő szavak, az ajándékok, ezek mind kevesebb jelentőséggel bírnak. Szóval én azt gondolom, hogy jó, hogyha mindegyiket használjuk, de hogy milyen mértékben, és kicsit a százalékok ezt akár segítik is megmutatni, hogy milyen értékben gondoljak rá. Tehát lehet, hogy én mondjuk neked akkor, Timi, nem egy 100 szálas rózsacsokrot vennék ajándékba, hanem elvinnélek egy sétára, egy mély beszélgetésre, és lehet, hogy ott is kapnál egy szál rózsát, de tudnám, hogy inkább az a fontos, hogy milyen keretbe teszem bele azt az ajándékot. Úgyhogy ez egy szerintem jó eligazodási pont lehet.
Na, Orsi, most már annyit beszélgetünk adásról adásra, hogy már megfejted a személyiségemet, és most már lassan mindent tudsz rólam.
Egyébként, amit én észre szoktam venni, hogy például a szívességeket valahogy vagy túl természetesnek szoktuk venni, vagy túl nagy kérésnek. Tehát én azt látom megjelenni, hogy gyerek-anya kontextusban, anya hoz vizet, anya hozd ide a nem tudom micsodámat, és akkor anya viszi oda, és teljesen természetessé válik a gyereknek, sőt, esetleg még a fejéhez van vágva, hogyha erre nehogy Isten egyszer nemet mond. Miközben ugye ezek az én energiámból jövő gesztusok, ami számít, és ugye ez is például nagyon jó lehet elmagyarázni egy gyereknek, csak azért is, mert hogy ő a felnőtt kapcsolataiba is ezt viszi tovább, és milyen jó lesz majd annak a feleségnek, vagy férjnek, ahol megemeli a kis lábát az illető, és amit tud, azt elintéz magának, meg visszaad, és azt látom, hogy van a másik oldal, aki pedig olyan szinten nem enged segítséget kapni, hogy nem lehet neki szívességet tenni, mert mindig ő akarja azt, hogy ő ne legyen senkinek adósa, mindig ő adjon többet. És ilyen, tehát hogy ez a kettő szerintem egymás mellett meg szokott jelenni, és hoz létre nem túl egészséges dinamikákat. És erre is mondtam, hogy jó megtanulni adni és kapni nem csak az ajándékok szimbolikus tárgyi világában, hanem például a szívességekében is, és hogyha én nem tudom befogadni a szívességeket, akkor lehet, hogy önismeretileg át kell gondolnom, hogy vajon miért. Lehet, hogy félek tőle, hogyha én nem adok mindig többet, mint a másik, akkor nem fog szeretni, vagy el fog hagyni, vagy nem lehetek senkinek az adósa, mert majd le fogja rajtam verni valamilyen módon, mert ez megtörtént mondjuk gyerekként, vagy gyerekkoromban. Úgyhogy nagyon sok hagymahéjat lehet lefejteni ezekről a szeretett nyelvekről, hogyha mélyebben beléjük nézünk.
Ó, igen. És ez mennyiszer jelen van. És én azt veszem észre egyébként, hogy az anyaság ezt a mennyire tudom elfogadni a szívességeket, vagy én mennyire tudok adni szívességet, ez így valahogy még jobban kihozza ennek az élét, hogy mennyire sokan nem tudunk segítséget kérni. Ugye erről nagyon-nagyon sokat beszéltünk már a Mesélj Anyukámban. Nagyon sok adásban feljött ez a téma. Amiről szeretném, hogy még beszéljünk egy kicsit, Orsi, a Játékidőnek az első évadának a záró része karácsonyra esett, és akkor a cipős doboz akcióról beszélgettünk, az adományozás fontosságáról, hogy hogyan csatlakozzanak a gyerekek ehhez az akcióhoz, de nyilván nem szakértői szemmel vizsgáltuk ezt a kérdést. Szerinted fontos az, hogy bevonjuk a gyerekeket az ajándékozásnak ezen formájában, és hogyha igen, akkor hány éves kortól érdemes, mikortól érett arra a gyerek, hogy valóban megértse, hogy mondjuk az ő megunt, de még jó állapotban lévő játékait, amikor bedobozolja, akkor az másnak mennyire sokat segít. Vagy például ez tud egy gyerekben mondjuk törést okozni? Nekem sokszor megfordul a fejemben, hogy így elárulni az igazságot így a gyerekeknek, azt így szabad-e? Mert hogy azt gondolom mindig, hogy vajon az mennyire érinti majd őket rosszul, ugye ők még csak 4 és 7 évesek.
Nagyjából óvodáskortól a legtöbben már megértik, hogy mások más helyzetben vannak, más körülmények között élhetnek. Ami fontos, hogy hogyan beszélünk róla. Semmiképp sem jó például bűntudatkeltően, és sokan ebbe a hibába esnek, hogy akkor ezt rögtön ilyen nevelési célzattal használják fel, hogy bezzeg te még ennek sem örülsz, míg a másiknak még az sincs. Tehát ezt például teljes mértékig javaslom kerülni, mert ebből nem az az üzenet fog átmenni, hogy de jó adományozni, hanem hogy én rossz vagyok. És ezt a kettőt nem jó egész egyszerűen összekeverni, vagy ilyen módon használni, sokkal inkább úgy, hogy én részt vehetek abban, hogy egy másik személynek, gyereknek, lénynek jobb legyen ezen a földbolygón, hogyha ebbe én is teszek egy kis figyelmet, vagy energiát, és megint csak arra is taníthatom ezzel a saját gyerkőcömet, hogy milyen módon gondoljam végig, hogy annak a másiknak mire lehet szüksége. Tehát teljesen más üzenete van annak, hogy mondjuk egy széttört kacatot, amit gyakorlatilag már szemétbe kéne dobni, ajánlok fel a szegényebbeknek, mert nekik még ez is jó lesz, hát ez nagyon nincs így rendben, vagy pedig azt mondom, hogy együtt megyünk el, és választunk valamit, vagy csinálunk valamit annak, aki esetleg otthon nem fog kapni ilyen ajándékot, mert hogy ennek örülni fog. És akkor itt ne a másik nyomorára rakjam a hangsúlyt, nem attól lesz az értékesebb megélés, hanem arra a gesztusra, hogy én részt tudok venni abban, hogy egy másik embernek jobb legyen, boldogabb legyen, jobban örüljön neki, és hogyha erre a részre tesszük a hangsúlyt, akkor ez nem lesz egy törés, vagy egy negatív megélés, inkább egy ilyen valóság képmutatása a világról, amivel előbb vagy utóbb úgy is találkozni fog a gyerek, de jó, hogyha ezt mondjuk egy ilyen szép szeretett burokban tapasztalja meg, vagy látja először. Illetve lehet ez is egy ilyen közös folyamat, amikor döntünk róla, hogy ezzel a beteg kutyusokat segítjük, vagy azokat, akiknek nem lehet mellettük a családjuk, vagy akik kórházban gyógyulnak, mert akkor egy csomó olyan téma jön fel, amiről nagyon értékes módon lehet elkezdeni beszélgetni a gyerekekkel, akiknek olyan szép meglátásaik szoktak lenni ilyen dolgokkal kapcsolatban, amiről azt gondolom, hogy mi is tanulhatunk. Ráadásul utat nyit így a minőségi időn felül még az elismerő szavak használatának is, amiből én azt gondolom, hogy egy jól célzott elismerő visszajelzésből sosem lehet sok, mert hogy vissza tudom jelezni, hogy de jó szívű vagy, hogy erre időt szántál, de jó, hogy ezt megfogalmaztad, és ezek az elismerő szavak pedig táplálnyagok a gyerekeknek, és építik az önbecsülésüket, és itt tulajdonképpen mi is nyerünk ezzel.
Volt egy anyukával egy beszélgetésem, aki mondta, hogy nagyon-nagyon szeret adományozni, és karácsonykor több szervezetnek is szokott segíteni, de hogy a gyerekeket nem meri belevonni, azért, mert attól fél, hogy akkor az angyalkák, meg a Jézusnak a csodája elveszik, hogy akkor lebukik, vagy hogy valakinek az angyalok, vagy a Jézuska nem visz ajándékot karácsonyra, és hogy miért van arra szükség, hogy így mi segítsünk nekik. Ugye ez is egy ilyen nagyon érdekes téma, így az ajándékozás kapcsán szerintem.
Gyerekek elképesztő módon még mágikus világban élnek, ami azt jelenti, hogy számunkra teljesen logikátlannak tűnő anomáliák is megférnek egymás mellett, és nem bontják meg a rendszert, amiben működnek. Amivel azt is akarom mondani, hogy igazából teljes mértékig megférhet az egy gyermeki világban, hogy mondjuk az angyalkák vagy a Mikulás az bizonyos helyekre el tud jutni, mert hogy ez egy szimbólum, bizonyos helyekre meg nem tud eljutni, mert az olyan nehéz, hogy még a Mikulás vagy az angyalkák vagy a Jézuska sem tud oda bemenni. És hogy ezért van szükség mondjuk arra, hogy mi megtaláljuk azt az utat, aki oda is bejut. Tehát a mesék világa tényleg annyira tágteret hagy arra, hogy leképezzük a világunkat, és ez ugye én ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem is hazugság, vagy nem megtévesztés, hanem csak egy másik nyelvnek a használata. Hiszen én az egyikkel azt mondom, hogy azért kapod meg ezeket a csodás dolgokat, mert szeretjük egymást, mert jó gyerek voltál, mert szeretnénk, hogy minél jobban érezd magad, meg ezek a kis csodalények is erről gondoskodnak, de hát valójában ez ugye a mi szeretetünk, amit ilyen szimbolikus formában juttatunk el a gyerekekhez. Úgyhogy inkább azt javaslom, hogy úgy gondoljuk át, hogy milyen erről a mi hitrendszerünk, és abba hogyan tudunk egy ilyet beilleszteni, hogyan tudjuk úgy elmondani, hogy annak legyen valami szép kerettörténete, vagy egy befogadható kerettörténete. Illetve, amiről szerintem keveset szoktunk így kifejezetten beszélni, az a rítusoknak a fontossága, hogy megvan-e mondjuk a mi szokás rendszerünkbe beépítve, hogy mikor, melyik ponton mi következik. Tehát ugye az időzítés fontosságát hoznám be, hogy lehet, hogy itt a várakozás időszakának lesz mondjuk egy olyan hét vagy nap a szerves része, amikor én nem csak a családomra hangolódom, hanem mondjuk a tágabb környezetemre is figyelek. Tehát nem kell, hogy minden napomat az hassa át, hogy ingyen konyhán segítkezem, vagy dobozokat csomagolok, nem feltétele az adományozásnak, hogy én ezzel kitöltsem az összes időmet, hanem lehet ez egy olyan sajátos pont, amikorra én ezt jól be tudom illeszteni, és egyébként ez nagyon szuper, hogyha az ajándékozásnak, nem csak az adományozásnak, hanem minden ajándékozást kicsit átgondolok ilyen szemmel is, hogy annak melyik ponton van ebben az egész ünnepi időszakban a jelentése, hogy mondjuk az lesz a fő csúcspont. Ugye a gyerekeknél nagyon sokszor az ajándékbontás a csúcspont, mert hogy akkor tömörül a szeretet a szobában, de ugye ezt szintén befolyással tudunk rá lenni, tehát építhetjük úgy fel az ajándékozást, hogy azt megelőzi egy beszélgetés, vagy megelőzi egy dalolás, vagy megelőzi csak annyi, hogy megfogjuk egymás kezét, meggyújtjuk a gyertyákat, elmondjuk, hogy miért vagyunk hálásak a másiknak abban az évben, miért lehetünk önmagunknak hálásak ebben az évben, és ezzel a hangsúlyt már is egy kicsit alakítottuk, és már is az ajándékoknak például az lesz a szerepe ebben a rendszerben, hogy egy hála kifejezés önmagunk meg mások felé. Úgyhogy van rá abszolút befolyásunk és hatásunk, hogy mi hogyan fogjuk megközelíteni, milyen jelentést fogunk adni magának a karácsonyi ajándékozás rítusának is, és hogy az hogy fog lecsapódni utána a gyermekünkben. Úgyhogy én azt javaslom, hogy még abszolút időben vagyunk olyan szempontból, hogy esetleg akarunk-e módosítani azon, ahogy eddig csináltuk, akarunk-e még valamit kicsit hozzátenni, vagy máshova rakni a napban, vagy abban, hogy hogyan keretezzük, és lehet ezt ezáltal is varázslatossá, megmeséssé tenni.
Nagyon örülök neki, hogy behoztad ezt a rítust, rituálékat, mert szerettem volna arra is kitérni, hogy sokszor szerintem, legalábbis az én tapasztalataim szerint, nem feltétlenül az ajándékozás a csúcspontja az ünnepnek. Sokszor annyira apró dolgok számítanak, jelentenek nagyon-nagyon sokat a gyerekeknek, amire mi nem is gondolunk. Például nálunk a kis csengettyű, ami megszólal, ami még a dédié volt. Vagy például a csillagszórózás a karácsonyfa körül, hogy körbeálljuk a fát, és éneklünk, és a csillagszórók szórják a szikrákat. Vagy például a karácsonyi menü, amin most már nem lehet változtatni, annyira ragaszkodnak hozzá a gyerekek, pont aminap beszélgettünk arról, hogy mi legyen a vacsora majd, szenteste, és hát a kislányom kikérte magának ezt a kérdést, hogy tudunk bármiről is beszélgetni. Hát ugyanaz a menü mindig, holott igazából csak előző két évben volt ugyanaz a vacsora. Neki valószínűleg addig terjed a karácsonyra az emlékezete, és ezért azt hiszem, hogy mostantól minden karácsonykor ugyanazt kell főzni, és én erre nem is gondoltam egészen eddig. Szóval néhány hete felvettük a Mesélj anyukám karácsonyi epizódját, és ott még törtem a fejem, hogy mi lesz majd a karácsonyi menü, hát el van döntve igazából. Úgyhogy igen, ezek a rituálék, ezek nagyon-nagyon-nagyon fontosak. Pont úgy, mint akár egy nap ritmusa, hogy jönnek sorba a nap eseményei.
És pontosan ez számít igazán, tehát, hogy ettől lesz tartalmas a karácsony, és amikor sokaktól hallom, hogy jaj, hát ez a karácsony, ez csak arról szól, hogy rohanunk, megpróbálunk megfelelni, és hogy nem is szeretem a karácsonyt, akkor nekem mindig belül az a gondolat szokott megfogalmazódni, hogy valószínűleg azért, mert az ő életében, vagy az ő múltjában tényleg kiüresedett a karácsony, és nem voltak meg ezek a rituálék, ezek a rítusok hiányoztak, és hogy a jó hír, hogy ezt bármikor be lehet építeni, tehát hogy ezt nem kell több száz évvel korábbról hoznunk, hanem elindíthatjuk akármi, és erre most rögtön mondtál is jó példákat, és ehhez kapcsolódnék, hogy mindig gondoljunk csak az alapérzékszerveinkre. Ugye, mint ahogy mondtad, a csengő szó, a hang. Jó, hogyha van a rituálékban valami hang, mert van, aki ahhoz tud jobban kapcsolódni. Ugye mondtad a csillagszórót, ugye a fény, akár a gyertyafénye, akár egy égő sor, amit akkor kapcsolunk be. Tehát valahogy a fényhez is a látásunkkal kapcsolódunk. Akkor ott vannak a karácsonyi ízek. Milyen jó, hogyha van valami, ami a karácsonyhoz fogja kapcsolni a memóriánkat, az érzékszerveinket, a megéléseinket. Lehet ilyen, ugye, karácsonyi pulcsi, mint a tapintás, ugye a melegség szimbóluma, vagy egy közös karácsonyi pokróc, amiben este bebugyoláljuk magunkat, miközben megnézünk egy karácsonyi mesét, vagy olvasunk egy karácsonyi mesét. Úgyhogy lehet az a fenyőfa illata, vagy egy finom illatosító, amit ilyenkor karácsony napján indítunk el. Tehát mi ugye így vagyunk jelen a világban, az érzékszerveinken keresztül, és ezt végig mehetünk rajta így tudatosan, hogy ezeket az érzékszervi dimenziókat mi hogyan mozgatjuk meg a saját kis rituáléink segítségével. Mindazzal együtt is, amiről itt beszéltünk, azzal a céllal, hogy minél tartalmasabb, szebb lehessen a karácsony, azt ne felejtsük el, hogy nem csak pozitív érzések kapcsolódhatnak az ünnephez, hanem negatívak is, és az is teljesen rendben van. Tehát felerősödhet a hiányunk olyan szeretteink felé, akik már nem lehetnek itt. Megjelenhet egy magányosság érzésünk is, hogyha nem tudjuk minden olyan szerettünkkel, vagy olyan minőségben tölteni ezt az időszakot, ahogy szeretnénk. Ugye nincs mindenre befolyásunk, nem tudunk mindent kontrollálni, még akkor is, ha mindent megtervezünk, meg szeretnénk benne nagyon jól lenni, van egy csomó minden, amire nincs ráhatásunk, és ezek is bekerülhetnek ebbe az időszakba, vagy próbáljuk ezeket is elfogadni, hogy ez most ilyen, de hogy ez oké, majd lesz másmilyen is, vagy rendben van, hogy ezek az érzések is itt vannak, sőt, kicsit tudom őket üdvözölni, akkor könnyebb lesz még ezekkel a nehéz érzésekkel is. Van helye a nehéz érzéseknek a karácsonyi időszakban is, mert így vagyunk természetesen emberekből gyúrva, hogy a pozitív meg negatív az állandóan valamilyen arányban ott dolgozik bennünk.
Azt szokták mondani, hogyha felismerjük, hogy problémánk van, az már egy fél siker, és hogy a karácsonykor hasonló cipőben járnátok, vagy a környezetetekben valaki, akkor merjetek segítséget kérni karácsonykor is. A podcast leírásába, illetve a cikkbe, a közösségi oldalunkkal is megosztunk olyan telefonszámokat, elérhetőségeket, ahol biztos segítségre találtok. Orsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk, azt gondolom, hogy ez is egy nagyon értékteremtő adás lett, és sok olyan szempontot hoztál be, amire én eddig még nem gondoltam. Nagyon boldog karácsonyt kívánok neked!
Köszönöm szépen, és én is nagyon sok meghitt pillanatot kívánok!
Kedves hallgatók, nektek a Mesélj Anyukám extra karácsonyi kiadásában már áldott karácsonyt kívántam, de azt hiszem nem lehet elégszer, úgyhogy ezúton is még egyszer nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánok mindannyiótoknak, magam, a szerkesztőségünk és a Régió Játék nevében is, és egy hét múlva újra találkozunk, egy szilveszteri adással fogok akkor jelentkezni, ahol társas játékokat szeretnék ajánlani az évvégi nagy partihoz. Addig is nagyon sok közös játékidőt kívánok nektek. Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához vagy kérdeznél, megteheted az info@evamagazin.hu e-mail címen, vagy csatlakozz a Mesélj Anyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt és információt cserélhetünk.
A műsor a Béton partnere.